Tovább gyengült a forint, 303 forint fölött is járt az euró, jelentősen nőhet a devizaadósok törlesztő részlete. Brüsszeli csúcs, közeledtek az álláspontok, döntés azonban még nem született a válságkezelésről. Felravatalozták Nyírő József földi maradványait, vasárnap Székelyudvarhelyen szeretnék újra temetni az írót. Kötelező nyelvtudás, elveszítheti munkahelyét az a köztisztviselő Romániában, aki nem beszéli az államnyelvét. Jó reggelt kívánok! Jelentősen gyengült a forint, tegnap napközben egy euróért már 303 forintot is kellett adni. Az esti enyhe visszaerősödés után sem ment 301 alá az árfolyam, ahogy mostanra sem. 4 hónapja volt utoljára ezen a szinten a magyar valuta. A forintot egy görög hír vitte padlóra, Lukasz Papadémosz korábbi görög miniszterelnök ugyanis azt nyilatkozta, hogy nem lehet kizárni országa kilépését az eurozónából. Elemzők szerint tovább gyengülhet az árfolyam, emiatt több ezer forinttal is emelkedhetnek a devizahitelesek törlesztő részletei, akik közül egyre többen jelentkeznek bankjuknál, hogy rögzített árfolyamon fizethessék hiteleiket.
4 hónappal ezelőtt volt ugyanilyen gyenge a forint az euróval szemben, mint ma.
Kedde este kezdődött a forint gyengülés. Az euró árfolyama délelőtt elérte a 303-as szintet. Ezzel egy időben a szomszédos országok devizái és az euró is folyamatosan gyengült. Szakértők szerint az ok egyértelmű, Görögország lehetséges kilépése az eurózónából. Lukasz Papadémosz volt görög miniszterelnök, ugyanis a Don Jones hírűnökségnek azt mondta, nem lehet kizárni ezt a forgatókönyvet sem. Elemzők szerint június 17-ig tarthat a teljes bizonytalanság. Akkor lesznek az újabb görög választások, amit sokan egyfajta népszavazásnak gondolnak arról, hogy a görögök az eurózónában akarnak-e maradni. Szakértők szerint nagyon súlyos következményei lehetnek, ha a görögök valóban elhagyják az eurózónát.
Görögország kilépésének a következményeképpen a már jelenleg is jelentős adósságállománya rendelkező déli államok, Spanyolország, Olaszország és Portugália adósságfinanszírozása nagy mértékben megnehezülhet, vagy akár lehetetlenné is válhat.
Vagyis sokan attól tartanak, Görögország magával ránthatja a szakadékba a déli államokat és velük együtt idővel akár az egész Európai Uniót. Erre egyébként már több tagállamban vészforgatókönyvvel készülnek. Az uniós csúcs találkozón feltehetőleg ez is napirendre kerül. A forint gyengülése az MTI hírcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint van, akinek jól jön, de sokkal többen vannak, akiknek nem.
Az exportcégek jól járnak, mindenki más, akár a devizahitelesek, akik ugye számunkra legfontosabbak, pedig most rosszabbul járnak, hiszen nagyobb lesz a tartozásuk.
A szakértő ki is számolta, hogy mennyivel.
10 forintos árfolyam emelkedés esetén, 150 ezer forintos induló törlesztő részletnél, ez 6 ezer forintos törlesztő részlet növekedést eredményez.
Ennél így is többet fog fizetni, mert a bankok, amikor jelentősen gyengül a forint, a kockázatok növekedésére hivatkozva kamatot emelnek. Így lesz, akinek 10 ezer forintnál is többen emelkedik majd a törlesztő részlete.
Töltsék ki a hitelszám a szám.
Emiatt az elmúlt héthez hasonlóan ma is sok devizahiteles kereste fel bankját, hogy éljen az árfolyamgát nyújtotta előnyökkel. Az egyik kereskedelmi bank már is jelezte, hogy május végétől már minden jelzálog hiteles kérelmét befogadja.
Az Európai Unió közös beruházásai segíthetik a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést, és ez is kiutat jelentett a recesszióból. A brüsszeli csúcsértekezleten az unió vezetője a 4. éve tartó válság megoldásáról tárgyaltak, de konkrét ügyekben nem döntöttek. A tanácskozás előtt Orbán Viktor azt mondta, Magyarország nem támogatná, hogy a szegények tagállamoknak szánt kohéziós alapokat használja fel Brüsszel gazdaságélénkítésre.
Több mint 6 órás vita után éjjel 13:30-kor lépett a sajtóközpontba a két Európai Uniós intézmény, a tanács és a bizottság elnöke. Herman Van Rompuy és José Manuel Barroso azt mondta, hasznos vita folyt az állam és kormányfők között, de végleges döntéseket csak 5 hét múlva hoznak. A válságkezelés főbb irányaiban azonban egyetértenek. Szilárd közpénzügyek, strukturális reformok és új munkahelyek. Ez mostani politikánk 3 pillére, magyarázta az újságíróknak az Európai Bizottság elnöke. Ami azt jelenti, hogy a 27 tagállam, de leginkább Franciaország és Németország kompromisszumot köt. François Hollande francia elnök ugyanis a megszorításokat, Angela Merkel német kancellár pedig a felelőtlen költekezést okolta az euróvezeti válság súlyosbodásáért. Most viszont megegyezhetnek abban, hogy euró kötvények kibocsátásával és nagy uniós beruházásokkal élénkítik a gazdaságot. Ám nem mindegy, honnan veszik el a pénzt. A magyar miniszterelnök szerint szó sem lehet a szegényebb tagállamoknak szánt kohéziós alapok átcsoportosításáról.
Egyetlen olyan eszköz van ma az Európai Unióban, amely már bizonyította, hogy növekedést tud hozni és munkahelyet tud teremteni, ezek éppen a kohéziós alapok. Tehát a kohéziós alap az ez idáig kb. 2,5 millió munkahelyet teremtett Európában, tehát innen pénzt máshova áttenni, az egy felelőtlen kaland lenne, ezért azt mi nem is támogatjuk.
Brüsszel ehelyett a regionális fejlesztést szolgáló strukturális alapokból fordít 60-80 milliárd eurót munkahelyteremtésre. Az unió vezetői a görög válság ügyében óvatosan fogalmaztak. A közös álláspont szerint Görögországnak az euróövezetben van a helye, és a júniusi választások után lehetséges lesz a megállapodás a mentőhitelek folytatásáról.
Romániában elbocsáthatnak azokat a közalkalmazottakat, akik nem beszélnek románul, ha a képviselőház is elfogadja az erről szóló javaslatot. A törvénymódosítás kezdeményezője azt mondja, szerinte Székelyföldön sok közalkalmazott nem ismeri az állam hivatalos nyelvét. Az RMDS szerint nincs esély arra, hogy életbe lépjen a szlovák nyelvtörvénnyel felérő törvényjavaslat.
Igen, de ez havonta fizette 80...
Magyar ügyféllel magyarul beszélnek ebben a marosvásárhelyi hivatalban. Ezt a jogot a közigazgatási törvény írja elő. Azokra a településekre érvényes, ahol a lakosság legalább 20%-a magyar. Egy jászvásári képviselő a munka törvénykönyvébe azonban olyan előírást emelne be, amely román nyelvtudáshoz kötné a közalkalmazotti státust. A kezdeményező személyesen ugyan nem tapasztalta, csak hallott arról, hogy Székelyföldön egyes hivatalnokok állítólag nem ismerik az állam nyelvét. Mindenki tudja, hogy vannak olyan megyeink, ahol többségében magyarok laknak. Ők a forradalom óta ott uralkodnak, és jól ismert balkáni módszerrel sokan visszaélnek hatáskörük. Kell, és olyan ismerősöket vesznek fel a hivatalokba, akik nem tudnak románul. Ez megengedhetetlen, ezért kell szigorú büntetést kiszabni rájuk. Fogalmazott a képviselő, aki nem csak a közalkalmazott, hanem a munkaadója ellen is büntető eljárást indítana, ha bebizonyosodna, hogy a dolgozó nem tud románul. Feljelentést bárki tehet, ezt követően felmérnék a munkavállaló nyelvtudását, és ha nem tud legalább társalgási szinten románul, akkor elbocsátják.
A munkaügyi bizottságban erről szó volt, és van egy visszautasító jelentés rá, csak a plenárisban már nem került be. Minden bizonnyal mondhatom, hogy a képviselőház egy ilyen süket törvényt nem fog elfogadni.
A szenátusban nem is egyeztettek a javaslatról, de amikor lejárt a napirendre tűzésének 45 napos határideje, automatikusan elfogadottnak nyilvánították. A kérdésben a képviselőházé a döntő szó. Az RMDS szerint esélye sincs arra, hogy életbe lépjen a módosítás, de ha mégis, akkor olyan diszkriminatív lenne, mint a szlovák nyelvtörvény.
A Korondi Pál Lajos költő és festőművész kapta idén a Harkita megyéért díjat. Minden évben olyan embernek ítélik oda az elismerést, aki életével, munkájával megismerteti Székelyföldet a világországaival.
Nem ez az első elismerés, amelyet a korondi művész megkapott. Festőként és költőként is díjazták már.
Én általában nem szeretem a kitüntetéseket, bár életemben kaptam elég sokat, de mindig utána jött valami rossz belőle. Már diákkoromban, mint költő, kaptam ott egy harmadik díjat az utunktól, és utána bezártak.
Az 56-os forradalom után összeesküvés vágyával 1958-ban bebörtönözték. Szabadulása után nem vették vissza az egyetemre. Ezután festészetből tartotta el magát a ma 74 éves művész.
Évente egyszer a testület döntésével és egy kiemelkedő pénzdíjjal jutalmaz egy-egy személyt, egy-egy személyiséget, akik hát sokat tettek a megyéért, példaértékű munkásságán mögöttük, és igazából a nagyvilágban viszik a megye Székelyföld jó hírnevét. Ilyen Pál Lajos, akinek a festményein és a költészetén keresztül Székelyföld szebb, értékesebb és vonzóbb.
A díjátadó után kihirdették a Hargita megye legtisztább és leggondozottabb települése verseny győzteseit. A városok kategóriájában Csíkszeredáé lett az első hely.
Közösségi programokat szervez, külhoni művészeknek biztosít bemutatkozást, könyveket gyűjt határon túliaknak a pécsi székhelyű Határokon túli magyarságért alapítvány. A szervezet 20 éves, a jubileumi ünnepségen azokat díjazták, akik sokat tettek a kisebbségben élő magyarokért.
Baumholzer Angéla a Pécs melletti Kozár Mislenyben alapított egy néptánc csoportot még 18 évvel ezelőtt. Az egyesület kapott már megyei nívódíjat, most pedig a külhoniakért végzett munkáért díjazták őket.
18 éve vállaljuk, fogadjunk határon túlról együtteseket, és szervezünk külön közös programokat, ami által már ilyen baráti kapcsolatok is alakultak ki.
Az alapítvány Nemzetért díját vehette át Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. A szerbiai magyar kisebbségi párt vezetője szerint van úgy, hogy a kulturális kapcsolatok többet érnek a politikai együttműködéseknél.
A vendégszerepléseket, a bemutatkozásokat és a különböző egyéb más kulturális tartalmakat éreztem az elmúlt években kitörési lehetőségnek.
A pécsi székhelyű Határokon túli magyarságért alapítvány 20 éve foglalkozik azzal, hogy segítse a kisebbségi magyarok hagyományos kultúrájának megmaradását.
Ezek a megmaradások csak úgy lehetségesek, ha Magyarországról minél több olyan identitást erősítő élmény érkezik, ha olyan szolgáltatásokhoz jutnak az oktatásban, a kultúrában, a közvetési élet világában, amelyek segíti őket abban, hogy masszívan hely tudjanak állni.
Az Országgyűlés Autonómia Albizottságának elnöke szerint az alapítvány jó példa arra, hogy a külhoniak problémájára nem csak központi válaszokat kell adni, az önszerveződő közösségek is sokat segíthetnek.
Nagyon örülünk annak, hogy vidéken is vannak olyan egyébként nem csak az országra, hanem a Kárpát-medencére kiterjedő törekvések, ahol a kultúra, a nyelvápolása és minden, ami számunkra az összetartozást jelenti, ápolásra kerül.
Az alapítvány jelenleg futó két legnagyobb projektjében a horvátországi Eszéken élő magyarokkal kötnék össze a baranyaiakat, és könyvadományokat gyűjtenek más délvidéki városok magyarjainak is.
Felravatalozták Nyírő József földi maradványait Budapesten a Fiumei úti sírkertben. Az 1953-ban emigrációban elhunyt erdélyi írót a tervek szerint vasárnap Székely udvarhelyen temetik újra. A román hatóságok azonban továbbra sem adták meg az engedélyt a hambak odaszállítására. A temetés szervezői az utolsó pillanatig várnak a Románia válaszára.
Volt, aki egy szál virággal, és volt, aki néma főhajtással tisztelgett Nyírő József előtt a Fiumei úti sírkertben. Az emigrációban elhunyt erdélyi írótól unokái és tétunokái is itt búcsúztak.
Most pedig nekem is ez egy lehetőség arra, hogy megismerjem őt valójában, és én is magamban helyre tegyem őt.
Két oldalt kellene elhelyezkedni. És
utána... A Magyar Írószövetség több tagja együtt érkezett a sírkertbe, hogy lerója kegyeletét. A szövetség elnöke szerint Nyírő Józsefnek vissza kell kerülnie az őt megillető helyre a magyar irodalomban.
Nem lehet lesöpörni életműveket csak azért, mert politikai előítéleteink vannak, vagy azért, mert a maga korában milyen szerepeket vállalt. A maradandó könyveket kell mindig rátenni a mérlegre.
Sokan politikai tevékenysége miatt viszont ellenzik az újratemetést. Székelyudvarhely polgármestere például nem is engedélyezte, hogy a megemlékezést közterületen tartsák meg. Az RMDS szenátora, Frunda György pedig egy televíziós műsorban azt mondta, elismeri Nyírő írói munkásságát, de politikai szerepvállalását megkérdőjelezi. Az emigrált íróföldi maradványait még április elején hozták Madridból Budapestre. A koporsót a Boldogasszony zarándokvonat vitte volna Székelyföldre, ám a román vasúttársaság nem engedélyezte a szállítást. A román nagykövetség pedig továbbra sem adott választ arra, beengedik-e az országba íróföldi maradványait.
Mi bízunk a józanészben és a román kormány bölcs belátásában, tehát jelen pillanatban is nyitottak vagyunk arra, hogy ebben a kérdésben egyeztetéseket folytassunk.
Székelyudvarhelyen már minden készen áll az újratemetésre.
Mindaddig, ameddig mi társszervezőként semmifajta hivatalos értesítés Bukarest irányából nem kaptunk, addig azon vagyunk, hogy május 27-én itt Székelyudvarhelyen a papkertben kegyeletteljes körülmények között sor tudjunk keríteni Nyírő József újratemetésére.
Az elnök hozzátette, az író emlékének szentelt misét és a búcsúztató programot akkor is megtartják, ha valami miatt mégsem sikerül Székelyudvarhelyre szállítani Nyírő József földi maradványait.
A híradóval egy időben indul a Boldogasszony zarándokvonat, a szerelvény a csíksomlyói Mária kegyhelyre tart majd a pünkösdi búcsúra. Ott van az induló vonat mellett a nyugati pályaudvaron Zakar Ádám. Szervusz, merre halad majd a szerelvény?
Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek! Gyergyó-Szent Miklósig halad a vonat, szép és hosszú útra számítatnak a zarándokok, körülbelül mintegy 600-an, akik ide jöttek reggel a nyugati pályaudvarra, hogy elinduljanak a Boldogasszony zarándok vonattal. 16 órás út vár rájuk, a mai napon este 10-re érnek, tehát Gyergyó-Szent Miklósra. Nagyon sokan vannak teltházban a vonaton, fiatalabb, idősebb zarándokok egyaránt, a legfiatalabbak között mi általános iskolásokkal is találkoztunk.
Zakar Ádám, köszönjük szépen! Fél hétkor lesz legközelebb híradóm. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Híradó minden nap 18 órakor a Dunán. Miért indul pünköstkor több százezer zarándok a Székelyföld szívébe? Miért lett a csíksomlyói búcsú a nemzet összetartozásának szimbóluma? Tekintse meg élőben 20. jubileumi csíksomlyói búcsú közvetítésünket a Dunán, a Dunavördön és az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Szent beszédet mond Tempfli Imre, stuttgarti magyar lelkész.
Nem gondolja, hogy haddal akarnak megtámadni itt Görgön? Nem hallott ilyesmit?
Én mindent hihetőnek tartok, akkora az ingerültség. Még valami zsoldos sereget is szerveznek.
Erre a földre senki nem tapodhat!
A gazemberek most rabolnak ki!
Él még az igazság!
Markunkba kerülő még!
Van egy pár ágyunk, néhány markos jobbágyunk. Megerősítem ezt a vityilót.
Duna sorozat. Fekete város. Ma 19 óra 5 perckor a Dunán. Megszegte a törvényt.
Keresd meg oda, hogy úgy bentjék.
Egy barátnál menelékre lelt.
Okosabb vagy, mint három pópa.
Meghiszem azt.
Vadászni jó dolog.
Úgy szeretném, ha már lőne valamit Lajos.
Persze nem veszélytelen. A főszerepben Jávor Pál.
Hozom ki az asztalt.
Ide?
Úgy bizony.
Húz Bence. Vasárnap 16 óra 40 perckor a Dunán.
Nyírő József utolsó évei. Eszkoriában. A királyi palotától pár száz méterre. Akkoriban ide zarándokoltak a madridi magyarok, ha jó ízű beszélgetést akartak a világról. Az épület jó állapotban van, de lakatlannak tűnik. A garázs bejárat fölött apró gombot veszünk észre, megnyomjuk. Kíváncsi ifjak tódulnak ki a garázs bejárón. Elmondjuk nekik, hogy egy híres magyar író lakott az épületben, beengednek az udvarra. Nagyapám 60-ban vásárolta meg ezt a házat, meséli az egyik lány, és megkérdezi, mi történt a magyar íróval. Behívnak a házba, régi bútorok között járunk. A kandalló még a régi, az egyik falon három magyar huszárokat ábrázoló miniatűr festményt fedezünk fel. Lehet látni a városka fölé magasodó hegyek 2-3 ezer méter magas csúcsait. Némi fantáziával akár a Hargitának is képzelhető. Nyírő utolsó írása a Küzdelem a halállal címet viseli. Abban így fogalmaz. Hallatlanul megkényszerített képzettel idehozom magamnak a szülőföldet, a Hargitát, Rika rengetegét, Küküllőt, Csicsert, Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, fehéren villámló nyírjeseket, az elveszett, csodás magyar világot, és gyönyörű képek vonulnak el szemeim előtt. Így talán könnyebb lesz.
Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ. A székely apostol hazatér. Nyírő József újra temetése Székelyföldön. Pünkösd vasárnap a Dunán és a Dunavördön.
Ez a pasas tetszik nekem. Ez egy karakter.
A televíziótól vagyok.
Szükség van egy igazi hősre.
Ma este új kalandfilm sorozattal jelentkezünk.
Ez a Prohászka Feri.
Mit lehet tenni, ha a végvári hős túl népszerű?
Még 40 ezer eladatlan képünk van. Pont most akarsz meghalni?
Egy tévésztár élete sosem egyszerű.
Ne legyen az a török aljas. Legyen egy lovagias ellenfilm.
Dunamozi. Gyula Vitéz. Télen-nyáron. Ma este 20 órakor a Dunán. Kiváló magyar és külföldi művészek, mesterművek a MIPA komoly zenei műsorában a Dunán. Ma este a MIPART klasszik, Ligeti György a világ ünnepelt kortárs komponistájának életművében nyújt betekintést. Ma este MIPART klasszik a Dunán.